Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A zsinat felfüggesztését és harmadik Pál halálát követően 1549 végén összeülő konklávéban a bíborosok csak 3 hónap elteltével jutottak megegyezésre az új pápa személyét illetően. A húzavona oka az volt, hogy a franciák által támogatott Marcello Cervininek és 5. Károly jelöltjének, az angol Reginald Poole bíborosnak nem sikerült többséget szereznie, végül tehát kompromisszumos megoldással a kardinálisok Giovanni Maria del Monte személyében egyeztek meg, aki a 3. Gyula nevet választotta magának. Del Monte 1487-ben született Rómában, neveltetéséről magas kúriai tisztségeket betöltő püspök, majd bíboros nagybátyja gondoskodott. Az ifjú Giovanni humanista képzésben részesült, a teológia mellett jogot tanult. 1511-ben lett Ponto, 1544-ben Pávia püspöke, évtizedeken keresztül fontos kúriai tisztségek birtokosa. Így 1527-ben a Sacco-i Róma idején ő volt az örök város kormányzója, 3. Pál idejétől pedig, aki 1536-ban bíborossá kreálta, Bologna legátusa, majd a pápai kincstár prefektusa. 1545-től, mint legátus és levezető elnök, a tridenti zsinat első ülés szakának munkáját vezette. A pápai trónra lépve elődei példáján okulva igyekezett távol maradni a hatalmi politikától, a francia-német viszálytól. Ám azzal a konfliktussal neki is szembe kellett néznie, amelyet elődei 3. Pál okozott azzal, hogy Pármát és Piacenzát önálló fejedelemségként természetes fiának és családjának, a Farnézéknek adományozta. Ez az adományozás azonban a császár 5. Károly és az új francia király 2. Henrik érdekeit is sértette. A fegyveres konfliktusba is torkolló vita végül diplomáciai úton pápai kudarccal és területvesztéssel, a Farnéze család javára nyert megoldással végződött, igazolva 3. Gyulának azt a meggyőződését, hogy a pápaságnak kívül kell maradnia a politika konfliktusain. 3. Gyula már bíborosként elszánt támogatója volt az egyházi reformoknak, a tridenti zsinat ügyének. Így nem meglepő, hogy 5. Károllyal egyetértésben a tanácskozás folytatása mellett döntött, és annak 2. ülés szakát, amelyen legátusként Marcello Crescenzio kardinális képviselte, 1551 tavaszára hívta össze ismét a régi helyszínre, Tridentbe. Erre az ülésszakra a katolikus országok fejedelmi és egyházai mellett a császárral kötött megállapodás szellemében a német protestánsok, Baden, Württemberg, Brandenburg is elküldték követeiket, egyedül 2. Henrik francia király nem képviseltette magát. A zsinat szentségtani témák tárgyalásával folytatta munkáját. Az oltári szentségről tanítva az átlényegülés és Krisztus testének, vérének a kenyér és bor színe alatti valóságos és tartós jelenléte mellett foglalt állást, elvetve az úrvacsora luteránus és kálvinista értelmezését egyaránt. A bűnbánat szentségét tárgyalva az atyák a fülbegyónás szükségessége, a feloldozás bírói jellege és az elégtétel fontossága mellett foglaltak állást, majd megerősítették az utolsó kenet szentségi jellegéről szóló tanítást. A szóban forgó reformátorok nézeteivel ellentétes döntéseket a jelenlévő protestáns küldöttek természetesen elutasították, majd távoztak Tridentből. De magán a katolikus táboron belül is voltak éles összeütközések, főleg az elnöklő Crescenzio bíborost érték vádak erőszakos magatartása, önkényes vezetési stílusa miatt. Közben Németországban újra illett a protestáns Schmalkaldeni Liga, amelynek hadai váratlan, 5. Károlyt is átmeneti menekülésre kényszerítő támadást intéztek Tirol ellen, aminek az lett a következménye, hogy betegségére is hivatkozva a pápai legátus 1552. áprilisában ismét felfüggesztette a zsinat munkáját, és a résztvevők szétszélettek. A reformok keresztülvitelére azonban a zsinat szünetelése idején is kínálkozott út. Így harmadik Gyula a reformtárokbor vezetőivel, Cservini, Pól és Marone bíborosokkal egyetértésben egy püspöki bizottságot hívott életre, amelynek a kúria, a konklávék és a konzisztóriumok, valamint a pápai bíróságok munkájának megújítása lett a feladata. A bizottság ki is dolgozta egy reformbulla tervezetét 1554 végén, ennek kiadását azonban harmadik Gyula a következő év tavaszán bekövetkezett halála megakadályozta. Zsinati döntések hiánya a pápa egyedi intézkedések egész sorával igyekezett szolgálni a reformok megvalósulását. Így néhány kivételtől eltekintve minden tartósan Rómában időző főpapot kötelezett az egyház megyéjébe való visszatérésre, a reformok felgyorsítása érdekében pedig nagyvonalú támogatást nyújtott az oktatásban, nevelésben, hitvédelemben, misszióban lendületes munkát végző Jézus társaságának. Érdeklődéssel fordult a pápa a keleti egyházakkal való kapcsolatok felvétele felé is, így jött létre párbeszéd a Kál Nestoriánus egyházzal, és ekkor valósult meg az első közvetlen érintkezés az etióp monofizita közösséggel. Harmadik Gyula nagy lelkipásztori buzgalommal ünnepelte meg a még előre harmadik Pál által 1550-re meghirdetett szentévet, erre az alkalomra kiadott bullájában megerősítette, hogy a Rómába látogató zarándokok teljes búcsút nyerhetnek, de ezt kiterjesztette mindazokra a tengerészekre és katonákra is, akik a földközi tengeren pusztító muszlim kalózok ellen fegyvert ragadtak. Maga a fényes külsőségek között megünnepelt szentév most is zarándokok tömegét vonzott a Rómába, akik között ott voltak a kor jeles humanistái, művészei, olyanok, mint a szobrász és ötvös Giorgio Vasari, a Vergilius fordító Annibale Caro, vagy az idős mester, a még a Szent Péter bazilika építésén dolgozó Michelangelo. Harmadik Gyula pápasága idején kedvező, ám csak átmeneti fordulat állt be az anglikán egyház szakadás ügyében. Miután az apja egyház politikáját folytató, a protestáns hatásoknak is kedvező, 6. Edward, 8. Henrik egyetlen, gyenge fizikumú, sokat betegeskedő fia fiatalon meghalt, a trón a király legidősebb katolikus felfogás szerint aragóniai Katalinnal kötött egyedül törvényes házasságából származó lányára, a katolikus hitben hűen megmaradt Máriára szállt. Ő trónra lépése után azonnal visszavonta a fennhatósági törvényt, majd Gardiner püspök Lord Kancellár segítségével hozzálátott az ország rekatolizálásához, a Rómával való viszony rendezéséhez. A királynő kérésére a pápa az angol Reginald Poole bíborost, a tridenti zsinat egyik korábbi irányítóját, a királyi család rokonát küldte legátusként a Szigetországba, aki az uralkodó és a parlament előtt ünnepélyesen felolvasta a korábbi kiközösítést visszavonó bullát. Ezt követően sor került a Róma hűségére visszatérni nem akaró anglikán püspökök eltávolítására, a katolikus hierarchia helyreállítására, a szerzetes rendek újraszervezése, a szekularizált egyházi birtokok visszaadása azonban csak vontatottan haladt. Közben peres eljárások, hűtlenségi perek indultak a prominens anglikán szakadárok és a korábban az anglikán államegyház által is üldözött titkos protestánsok ellen, amelyekben több száz halálos ítélet született. Bár az üldözés mértéke, a kivégzések száma meg sem közelítette a korábban 8. Henrik, majd később 1. Erzsébet idejében katolikusok ellen foganatosítottakat, Mária királynőre ezért ragasztotta az elfogult utókor a véres jelzőt. Magának az üldözésnek legnevesebb áldozata egyébként Cranmer volt, Canterbury első anglikán érseke, 8. Henrik rossz szelleme, a korábbi egyház szakadás egyik fő kezdeményezője. Maga a katolikus restauráció azonban a Szentatya és a katolikus közvélemény vállalkozása ellenére nem tartott sokáig. Mária alattvalójeli hitelét nagyban rontotta házassága II. Fülöp spanyol királlyal, 5. Károly császár fiával, amit a polgárok többsége a nemzeti érdekek elárulásaként értékelt, ez pedig az anglikán és protestáns propaganda, az államegyháziság felé húzó alsó papság és a kontinensről érkező protestáns prédikátorok erős fegyverként használták. Mária uralma ráadásul nem tartott sokáig. Miután 1558-ban meghalt, a trónon Erzsébet, 8. Henrik Boleyn Annától született lánya követte, aki könyörtelen következetességgel és durva erőszakkal vezette vissza Angliát a szakadásba. Személyiségét, karakterét tekintve 3. Gyula pápa elődéhez, 3. Pálhoz hasonlóan, bár a reformok híve, de a reneszánsz korának gyermeke volt. Így ő is rajongott az irodalomért, a művészetekért, amelyeket nagylelkűen pártfogolt. Kedvelte a fényes lakomákat, karneváli mulatságokat, szívesen vadászott, rendszeresen látogatott színházi előadásokat, hangversenyeket. Udvarában működött a Capella Giulia karnagyaként a neves zeneszerző Pierluigi da Palestrina, főépítésze pedig az elődéhez hasonlóan neki is Michelangelo volt. A humanista egyházfejedelmek közül került ki az általa bőkezően pártfogolt vatikáni könyvtár prefektusa, az egyházi reformok elkötelezett híve Marcello Cervini is, aki alig néhány hétig ugyan, de II. Marcell néven utóda is lett a pápai trónon. A pompa, a fényűzés, a világias szórakozások iránti vonzalma vezette 3. Gyulát akkor is, amikor a választfalakon kívül megépítette a pompás Villa Giuliát, kedvenc tartózkodási helyét. De egyéb gyengéi mellett nem volt mentes a nepotizmus kísértésétől sem, számos rokonát emelte magas méltóságokba, halmozta el javadalommal, busás jövedelemmel. A Szent Atya végül 1555 tavaszán távozott az élők sorából, Hamvai egyszerű, szerény síremlék alatt a Szent Péter altemplomában nyugszanak. 3. Gyula halála után a bíborosok, a francia és spanyol beavatkozásnak elébe vágva, gyorsan megválasztották az új pápát, aki a 2. Marcell nevet választotta. Az új szentatya az 1501-ben Macerata mellett született Marcello Cervini, 1539-től püspök, majd bíboros, egyike volt a korábban a tridenti zsinatot vezető legátusoknak. Volt követ 5. Károly udvarában, tartományi kormányzó Bolognában, szolgált a vatikáni könyvtár prefektusaként. Jámbor egyszerű ember hírében állt, aki írtózott a pompától, a fényűzéstől, elutasította a nepotizmus kísértését, trónfoglalása után megtiltotta az arany és ezüst étkészletek használatát udvarában. Őszinte elkötelezett reform volt, aki a katolikus reformot és a megújulást döntően erkölcsi újjászületésként kívánta elérni. Irtózott a politikától, és kinyilvánította azt a szándékát, hogy céljait elsősorban a jezsuit rendre támaszkodva kívánja elérni. Mindebből azonban semmi sem lett, hiszen alig 3 héttel beiktatása után váratlanul, alig, ha nem szélhűdés következtében meghalt. Egyszerűsége még halálában is elkísérte, hiszen földi maradványait egy ókeresztény márvány szarkofágban helyezték örök nyugalomba, a Szent Péter Bazilika altemplomában, emlékét pedig a legméltóbban Pierluigi da Palestrina híres műve, a Missa Papae Marcelli őrizte meg az utókor számára. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel mára, hogy legközelebb az 1555-ös év második konklávéjától, negyedik Pál pápa idejétől folytassuk a tridenti pápák históriáját. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották. Mária Rádió.